Kedves hallgatók, egy rendhagyó adás ismét, csak most az én konferálásomban történik mindez. Mivel Zelena Gergely kollégám és barátom sajnos megint ágynak esett, és ebből adódóan ő nem tud itt lenni velünk sem lokálban, sem remote-ban. Viszont vendégünk az van, méghozzá Keleti Artúr, aki, hát itt az előzetes beszélgetések alkalmával megkérdeztem, hogy hogy is mutassam őt be, és kicsit így falba is ütköztem, mert kaptam egy olyan választ, amit megbeszéltünk, hogy ezt majd adásba kibontunk. Kibertitok jövőkutató, Artúr, és azt szeretném kérdezni, hogy ez pontosan mit akar, mert abba bevezettél, hogy azért jó pár dolgot csinálsz, tehát nem csak egy munkahelyed van, akinek dolgozol, kezdeményezéseket, projekteket, cégeket. Mit is mondtál? Volt még egy érdekesség. Egyesület talán?
Igen, van olyan is, így van.
Tehát
így
jó, van. De mindenféle dologba bevonod magad, de a kiberbiztonság alapvetően az, aki a földi halandó, amit ezzel foglalkozol, a földi halandónak ez jelent valamit ebből a csomagból. Na mit is jelent ez a kibertitok jövőkutató?
Igen, ezzel egy kicsit hadilábon állnak néhányan, és köszönöm szépen, hogy ezt elmondhatom meg, hogy meghívtatok a műsorba, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat is. Az a helyzet, hogy én pár évvel ezelőtt úgy döntöttem, konkrétan 2015 környékén, hogy egy kicsit szeretnék a kiberbiztonságról, ami a szakmám, és már majdnem 30 éve művelem, egy több mint 25, hogy egy kicsit beszélnék a kiberbiztonságról ugyan kendőzetlenül. Tudod, hogy sokan írnak ilyen könyveket a szakmájukról, hogy most akkor megmondom, hogy mi van.
Megmondom a tutit, az életutam végén.
Így van, így
az életutam. A szakmai utam közepén, nem tudom.
Így van, és gondoltam, hogy ez tök jó lesz, hogyha én így lerántom a leplet dolgokról, hogy valójában mi a helyzet, hogy mit nem tudunk megvédeni, meg hogy van ez igazából, mit tudom én. Aztán így ránéztem a naptára, meg a tükörbe néztem, meg ilyesmi, és rájöttem, hogy én még szeretnék dolgozni ebben a szakmában még egy kicsit, és lehet, hogy nem ilyen könyvet kéne írni, tehát nem ez az Árpa Attilás leleplezős valami, hanem lehet, hogy nem ezt kéne csinálni, és gondolkodtam rajta, hogy mégis hogyan tudnám leírni a véleményem. És elkezdtem végig gondolni, hogy mi az oka annak, hogy a biztonság nem működik úgy, ahogy kellene a rendszerekben. Mert azért azt szerintem nyugodtan kimondhatjuk, hogy ezzel az egész bénázással, jelszavakkal, ami a mai napig nem szűnt meg, pedig már nem tudom mi 40 éve ezzel szórakoztatjuk magunkat, vagy még több is, van az már 50 is. Tehát, hogy ezzel az egész ilyen bénázással, ami megy, vagy a legfrissebben kijött szoftver, hardware, amit azonnal feltörnek, vagy a felhasználóknak ez a bénázás a jelszóbeállításokkal, hogy már nem tudom mióta mondjuk, hogy ez a 1, 2, 3, 4, 5, 6, ezt hagyják abba, de nem hagyják abba. Tehát, hogy azon kívül, hogy van ez az áldozathibáztatós verzió, tudod, hogy minden a felhasználók miatt van, szokták mondani, hogy ha egy rendszerben nem lennének felhasználók, tök jó működne, biztonságos is lenne, minden rendben lenne vele. De hogy mi van, hogy ha nem ez a baj, hanem valami más a baj. Ne adja Isten, esetleg azokkal a rendszerekkel van baj, vagy a fejlesztőikkel, vagy velünk, vagy a gondolkodásmódunkkal, akik ezt az egészet csinálják. És akkor azt gondoltam, hogy egy kicsit körbe kéne nézni, és onnan indultam ki, ami a leggyengébb pontja minden ilyen dolognak, az ember maga. Tehát, hogy az ember az hogyan működik. Én nekem van kommunikációs hátterem is, és tanultam egy kis pszichológiát, meg amúgy is mindig érdekelt, mindig egy kicsit ilyen humán beállítottságú voltam, annak ellenére, hogy kiberbiztonsággal foglalkozom, meg IT. Tehát én mindig ezt a részét szerettem jobban, és elkezdtem az emberrel jobban foglalkozni. Megkérdeztem olyan szakértőket, akik tényleg értenek az emberekhez, pszichológusokat, szociálpszichológusokat, szóval társadalomtudósokat, hogy az ember hogyan működik. És ezekből a beszélgetésekből, többek között például Svetelszky Zsuzsával, aki egy pletykakutató, szociálpszichológus és egy nagy szakértője ennek a területnek, ezekből a beszélgetésekből kezdett kialakulni a fejemben valami, hogy mi a baj alapvetően ez a területtel? És arra jöttem rá, hogy a baj az, hogy az emberek, akik használják az informatikai eszközöket, azoknak az érzékeny információ, meg a személyes adat, az teljesen mást jelent, mint a szakértőknek, vagy a mérnököknek, vagy a jogászoknak, vagy a gazdasági szakembereknek. Tehát amikor a GDPR-ba megbírságolják a valakit, mert a személyes adattal nem tudom, mit csinált, akkor nagyon gyakran nem értik az emberek, hogy ez most micsoda, hogy mi az, hogy személyes adat, mert neki a személyigazolvány száma az nem személyes adat, neki az a személyes adat, hogy ne tudja meg anyám, hogy dohányzom. Az a személyes adat, nem?
Igen.
Tehát, tehát itt egészen máshogy gondolkodnak erről a dologról, és a gépek, meg a rutinok, meg a titkosító rendszerek, meg ilyesmi, azoknak meg gőze nincs az egészről. Tehát ilyen hülyeségeket kérdeznek tőlem ezek a rendszerek állandóan, hogy akkor most titkosítsam ezt a foldert? A franc se tudja. Hát én nem tudom most megmondani, hát most jó, akkor titkosíts, de akkor viszont ez meg ez kell hozzá, hogy...
És mivel jár, és ez bajos? És akkor most nekem, hát biztos, hogy tudod mit? Utána kéne olvasni, de na jó, akkor most nem. Igen. Akkor most ne tegyük biztonságossá, mert ahhoz egy kicsit kéne vele foglalkozni. Nekem is mindig ez az érzetem, az informatika, okos otthon kapcsán felmerülő ilyen biztonsági kérdésekkel, hogy persze, legyen biztonságos az a rendszer, de törődni vele, megérteni, meg úgy egyáltalán az egészhez egy valamiféle hozzáállást egyáltalán létrehozni magamban, az annyira nem fekszik. Tehát úgy legyen ott a feature setben, mint a többi dolog, hogy biztonságos, de tenni érte, foglalkozni vele, az annyira nem vonzó. És ez ott csúcsosodik ki, amikor egy okos otthon rendszert telepítünk, és a felhasználó, akinek az otthonába az összes kütyűhez hozzáfér lényegében a központ, az azt mondja, hogy mi legyen a felhasználó név és jelszó. És akkor mondom, hogy hát én megkérnélek, hogy hozz létre egy felhasználó név jelszó párost, és te küld nekem egy hozzáférést a rendszerhez, ami bármikor vissza tudsz vonni. És ez milyen jó, mert akkor így van egy olyan jelszavad, amit én nem ismerek, és a rendszerbe én viszont be tudok lépni, ha te megengeded, mert bekapcsolod az én felhasználómat, aztán ki is kapcsolhatod. Valamit regisztrálj le, jó? Itt az e-mail címem, azt még odaadja. És akkor utána beállítok neki egy ilyen QWERTY jelszót, és azonnal, hogy léci, változtasd meg, és küldök magamnak egy meghívót, és onnantól fogva nem foglalkozok az ő loginjával, és egy két év múlva, vagy egy év múlva pont ugyanaz a jelszó van.
Így van. Igen, persze. Persze. Igen. Persze, és lehet, hogy nem is emlékszik rá. Tehát ez még rosszabb, hogy még lehet, hogy az a jelszó, de már emlékszik rá, mert be van lépve valahol, és akkor ott mindig ott csinálja. De ugye az az érdekes, hogy ez nem feltétlen egy hanyagság, hanem inkább egy természetes emberi viselkedés. Például nekem mindig nagyon tetszett, amikor ilyen bizonyos Linux disztribúcióknál, az installálásnál ugye fölmerül az a kérdés, hogy most feltegye ezt a modult, vagy ne tegye ezt a modult, és van egy harmadik is, hogy ha nem tudod, hogy ez micsoda, akkor ide kattintsál. És ez nekem mindig nagyon szimpatikus volt. Tehát, hogy gyakran van, hogy nem tudom eldönteni arról, hogy most én bekapcsoljam ezt a feature-t, vagy ne, hogy ez most biztonságos lesz, vagy nem. És ez azért van, mert az emberek tök máshogy gondolkodnak, mint ahogy ezeket a biztonsági rendszereket kialakítják. Tehát ő nem azon gondolkodik, hogy most mit titkosítson, vagy mit nem. Nem azon gondolkodik, hogy milyen hosszú legyen a jelszó, vagy milyen nem, hanem az, hogy védje meg őt úgy, ahogy azt ő szeretné. Tehát, hogyha mi ketten beszélgetünk valamiről, és azt mondjuk, hogy te figyelj, ez azért egy érzékenyebb dolog, most elmondom neked, de maradjon köztünk, ezt te tudod, hogy ez mit jelent. Jó, nem mindenki tudja. Azért az vannak ebből problémák, persze, de úgy összességében azért tudjuk, hogy ez így mit jelent, és azért benned van egy ilyen gömb, egy ilyen ernyő vagy valami, ami megvédi ezt az információt, de hogy mi alapján védi meg. És elkezdtem ezen gondolkodni, és rájöttem, hogy az a szó, amit keresünk, az a titok. Tehát, hogy az embereknek titkai vannak általában, különböző szinten, természetesen vannak ilyen könnyedebb titkok, meg nehezebb, meg ilyesmi. És arra is rájöttem, amikor beszélgettem a társadalomtudósokkal, hogy ezt nagyon nehezen tudják definiálni ezekben a tárgyterületeken, mert hogy a tabu is ilyen nehéz téma, a pletyka is ilyen nehéz téma, nem véletlenül kezdtem el Szvetelszki Zsuzsával erről beszélgetni, mert nehéz kutatni. Te például most felteszem neked azt a kérdést így adásba, hogy milyen titkaid vannak, meg ezeket elmondanád, de meg hogy állíts sorrendben, meg melyik az, amit senki nem tudhat, meg melyik az, amit mindenki. Tehát, hogy az emberek nem szívesen beszélnek erről, meg töltenek ki még anonim se ilyen lapokat. Tehát tök nehéz kutatni, de rájöttem arra, hogy ha definiáljuk, hogy az emberek hogyan készítik a titkaikat, mit csinálnak a fejükben, amikor az érzékeny, mondjuk úgy információt kezelik, ahol mi zajlik egy ember fejében, akkor lehet, hogy előbb-utóbb meg tudjuk tanítani a gépeket arra, hogy hogyan kezeljék ezeket az infókat. Csak mondjak neked példát, az embereknek van körülbelül 30-valahány norma rendszere, kategóriája, ami az ő fejében például ezeket az érzékeny infókat vagy titkokat rendszerezi. Mondjuk vannak ilyenek a vallások, a törvény, a szokások, tradíciók, mindenféle egyéb családi dolgok, munkahelyi dolgok, és ezek különböző normarendszerek, de ugyanez igaz arra, hogy hogyan viselkedünk a repülőn, mit mondunk a nem tudom kinek, szabad-e, nem tudom micsoda. Ráadásul a dolgot nehezíti, hogy vannak például vallási normák is, amit az egész keresztbe tudja húzni, tehát hiába van az, hogy a munkahelyen így csináljuk, a nem tudom, hogy úgy csináljuk, de hát ha ez nem szabad, mondjuk, mert én 4 éves korom óta ezt hallom a templomban, vagy a zsinagógában, mesed vagy vala, akkor az nem szabad. Na és ezekből kialakul egy ilyen, most nem is mennék végig az összesen, mert van itt például a kontextus, az, hogy mondjuk, tudom én, a ki tudja, vagy ki nem tudja, ez előbbi példa jó volt, hogy mondjuk, mit tudom én, ez a mindenki tudhatja, hogy dohányzom, csak anyám ne tudja meg, ugye? Tehát ez megint egy olyan, hogy abba a norma rendszerbe nem fér bele, és mindenki tudhatja, de anyám nem, akkor ezt hogy titkosítom? Érted? Tehát, hogy ez nem egy bites, hogy most igen vagy nem, hanem, hogy anyám nem tudhatja, mindenki más tudhatja. Tehát, hogy ezekből, és van egy ilyen szükséglet része is ennek, hogy mit tudom én, hogyha mit tudom, megcsalom a feleségem, akkor a Maslow piramisnak ugye a fele az eltűnik. Igaz, nem, haza sem mehetek, tudod már, kaja se lesz, az önbecsülésemnek is annyi, meg fizikai biztonság.
Tehát azt tényleg nagyon kevés emberre bízod rá.
Ugye?
De vannak a líkek, amikor az ember ittas mondjuk, és akkor felborulnak ezek a lépcsők, ezek a határok, és akkor problematikus.
Hát igen, igen. Na, és pont ez a lényeg, hogy én rájöttem arra, hogy a titkoknak van egy kiberverziójuk. Ez, amikor bepakolod őket az informatikai rendszerbe, és ezt neveztem el Cyber Secretnek. Egyébként az angolul készült ez a könyv, az a címe, hogy The Imperfect Secret. 2016-ban megírtam, az amerikai piacon jelent meg, magyaros fordítása sajnos nem készült még el, mert lusta vagyok. Ez is egy norma rendszer, ugye? Lusta vagyok. Csak ne árulj.
Hát a magyar szakembereket, akik esetleg nem tudnak angolul, azokat pont kizártad ezzel a titokkal.
Tanuljanak meg. Például ez szerintem hasznukra válna, de nem hiszem, hogy ez nem akarom rájuk kenni, egyszerűen én nem csináltam meg, de most már nagyon újra kéne írni, mert ilyenek vannak benne például, hogy vajon Trump nyere vagy nem. Tehát, hogy szerintem azért lehet lassacska itt az ideje frissíteni.
Mind a kettő, tehát az igenis, meg a nem is lett igaz. Időközben.
Így van, közben kiderült mind a kettő. Egy kicsit ilyen kvantumos, tudod, hogy attól függ, hol megvizsgáljuk-e. Na, szóval, hogy rövidre zárva, volt egy ilyen gondolatom, ezek a kibertitkok, a cyber secrets, és én rájöttem arra, hogy engem ennek nem csak a múltja érdekem, a jelen, hanem a jövője is. Tehát, hogy fogjuk a jövőben megvédeni a titkainkat, meg hogy fogja mondjuk a mesterséges intelligencia például ezeket a dolgokat helyettünk megcsinálni. Tehát, hogy te amikor azt mondod, hogy ne tudja, mondjuk a részegen el akarod mondani a valamicsodát, akkor lépjen be valami. És amikor ezt éppen írnád le, vagy mondanád ki, akkor ott az AI az lépjen be, mondjuk a te oldaladon, és akadályozza meg ezt. Tehát én ebbe az irányba próbálok mozogni, de nagyon nehezen haladok, mert látszik, hogy egy nehéz is kutatni. Például az, hogy egy embernek hány titka van, egy csomó kutatással járt, és nagyjából az jött ki, hogy olyan 13-15 kötője 20. Tehát ez nagyjából az átlag, ami mondjuk az én érzékenyebb dolgok. Persze az ilyen kisebb apróságok, ilyen hazugságok, meg ilyen kis white lies, meg ilyesmi, abban rengeteg, de az, amik ez a masszívabb dolgok, az olyan 15-20 darabban átlagban egy embernek. Tehát én ezeket próbáltam felderíteni, és nyilván nekem a másik oldala ennek a sztorinak az az, hogy és hogyan védjük meg ezeket a rendszereket, ugye azzal foglalkoztam több mint 25 évig, tehát engem az is érdekel, hogy jó, még nem vagyunk ott, de akkor ahol vagyunk most, azzal mit tudunk csinálni. Csak közben értem azt, hogyha mondjuk a adatvédelmi hatóság megbírságol valakit azért, mert nem tartja be a GDPR-t, akkor közben értem, hogy ez miért fordulhatott elő. Tehát hogy kicsit ez jár a fejemben. És akkor innen kötnék át arra, hogy a kiberbiztonságban milyen egyéb dolgokkal foglalkoztam, mivel például az informatikai biztonság napja, ami egy 18 éve futó 2005-ben kezdtük el, nagy rendezvény, több ezer ember, rengeteg vendor, beszélgetünk erről a dologról. Korábban egy kicsit olyan nerd-szerű volt az egész, tudod, hogy ilyen csomó ember összegyűjtik, és akkor mindenféle ilyen értetetlen dolgokról beszél.
Közben már nem annyira nerd.
Most már nem. Most már egész mainstream lett. Onnan vettem észre, hogy utaztam valahova repülővel, és akkor megkérdezte tőlem valaki, akivel ott beszélgettem, hogy meg a stewardessek is, ilyenkor meg szokták kérdezni, mivel foglalkozik az ember, és egyszer csak azt vettem észre, hogy már fancy az, hogy én kiberbiztonsággal foglalkozom. Tehát azelőtt az volt, hogy az ember egy kicsit titkolta, hogy ez a kocka dolog, tudod, hogy hát én számítógép, meg minden. És akkor most pedig hackerek, meg annak az
elhárítás. Most már teljesen egyértelmű. Hát gondolj bele, hogy akár csak most itt egy kis aktuál politika, ugye van ez a ukrajnai, hát nem is tudom, hogy fogalmazzak, hogy mindenkinek tetszen, de van egy hadművelet, vagy éppen egy háború, de mindesetre ugyanarról beszélünk, és hát ott egyértelműen a kiberbiztonság, a kibertámadások, hát arról rengeteg cikk jött. Manapság ez ma már tényleg benne van a közéletben, hogy meg sőt, vannak ilyen lózungok, hogy tulajdonképpen a kiberháború non-stop folyik, attól függetlenül, hogy most itt a közelünkben van-e háború, vagy nincs, ez már évtizedek óta megy lényegében.
Ez igaz.
Viszont... az emberek tudják, mi ez, csak erre akartam
így
vissza.
Van. Abszolút igazad van, és ettől érdekesebb lesz, meg ugye mindenki egyre jobban közelebb érzi magához a problémát. Mert ugye elkezd gyűlni az embereken a hordható technológia, ugye smart izé, akármi. Itt körülöttünk is most van az asztalon legalább, nem tudom mi, 3-4 dolog, amiben processzor van, meg a karunkon is van, meg a nem tudjuk,
hány mikrofon van közelünkben?
Hány mikrofon van, meg hány kamera, meg se lehet
csak ez,
számolni.
Amiben beszélünk, de hát igen. A kütyükben még van, vagy 8, vagy 10.
Pontosan, így van. És mindezeket ráadásul szoftverek védik elméletileg, tehát ezek olyan hardverek, amikhez szoftvereken keresztül vezet az út. Arról pedig, hát így az elmúlt években már tudjuk, hogy ha el lehet szúrni, akkor el is szúrják. Tehát előbb-utóbb valahol van egy sérülékeny mikrofon, vagy van egy sérülékeny kamera, vagy van egy sérülékeny procedúra, vagy valami ilyesmi. Ugye ennek a tetejébe jött be még a felhőben adattárolás, mert ugye hibázni nem csak a klienseken lehet, hanem lehet a felhőben is, meg lehet annak a védelmében is. Tehát annyi helyre, ahol csak szoftver van, ott el lehet szúrni, és egyet el is szoktuk szúrni, vagy el is szokták szúrni a fejlesztők. De visszakanyarodva a háború kérdéséhez, a kiberháború az tényleg zajlik már nagyon régóta, csak megfoghatatlan. Ez az átlagember számára megfoghatatlan, ez a másik dolog, amire rájöttem, amikor próbáltam rendszerezni így a tudást, hogy azért nem lehet a kiberbiztonságról értelmesen hosszú ideig beszélgetni emberekkel, mert nem érzik, nem tudják megfogni.
Hát mélységében biztos nem. Tehát azt el tudom képzelni, hogy azért annyira mélyen nem értik meg az átlagember, csak annyit tud, hogy hát itt hekkelgetnek.
De szerintem felületesen sem nagyon. Tehát például van egy olyan probléma, hogyha mondjuk adatlopás van, akkor az adat az nem hiányzik onnan, ahonnan ellopták. Itt kezdődik a probléma.
Tényleg van egy ilyen kis abszurdum
az ügynek. Igen, tehát hogy ellopták, de még mindig ott van. És nagyon sok ember ezért nem is biztos, hogy érti, hogy ez miért probléma. Például mondok neked egy tökéletes példát. Egyszer egy olasz cég csinált egy marha érdekes projektet, nem is cég, hanem egy művészcsoport volt, akik kifejlesztettek egy olyan kütyüt, amiben volt valamilyen adatszivárgás észlelő valami, de ez végül is mindegy ilyenből van egy csomó most már a biztonságban. Viszont azt csinálta, ez is egy IoT eszköz volt, hogy amikor észlelt az adatszivárgást, akkor elkezdett kibocsátani valami bűzös szagot magából. Tehát, hogy az emberek beleszagoljanak a levegőbe, és érezzék, hogy szivárog az adat, mint a gáz, vagy tudod, ha mi ilyesmi, mert akkor csinál valamit az ember. De egyébként nem, mert amúgy meg hát szivárog, hát milyen adat. Ez az egyik baj. A másik, hogy az adat, és ez az IoT eszköznél okos otthonnál pontosan ugyanilyen gond, az adat az tök megfoghatatlan, hogy akkor most valaki föl le tudja kapcsolni az én lakásomban a lámpát, ez miért számít? Vagy az, hogy...
Miért én lennék az, akit megtámadnám?
Ez a másik.
Ki vagyok én? Nem vagyok én senki.
Kinek kell az én adatom? Mert ez nem olyan fontos. Csak azt nem látják az emberek, és ezt értem, hogy miért nem, hogy mostanra az adattestük, ez a data self, amiről sokat szoktunk beszélni, már kicsit majdnem, hogy nagyobb is lett, mint a fizikai testük. Tehát ma egy emberről szinte már értékesebb az adat, mint maga az ember. Tudom, ez egy ilyen nem túl humanista gondolat, ezt így elfogadom, de kicsit ilyen transhumanista inkább. Tehát, hogy most már az ember kicsit úgy, mint ahogy az etológusok szokták a kutyákat elemezni, tudod, hogy a kutya az már értelmezhetetlen az ember nélkül, tehát, hogy ilyen szimbiózisban élnek. És szerintem az adat is így van, hogy az ember az adattal együtt értelmezhető egyre inkább, de fordítva biztos, hogy nem. Tehát, és az emberek ezt nem értik. Na, és arra akarok kiukadni, mielőtt túl filozofálnám a dolgot, hogy például itt a kiberháború kapcsán az, hogy zajlik egy háború, az tök nehéz megfogni. Mert hogy lövik egymást, de hol lövik? Hát nem látom, nem lő senki. Tök csend van, nyugi, kajálunk, boldogság.
Optikai vezetékeken mennek a lövedék.
Igen, ahogy mondod, de hát azt se látom.
Ott van a föld alatt, igen. Minket elkerül.
Ahogy mondod. Na és ami most érdekes ebben a mostani konfliktusban, ami itt zajlik körülöttünk, hogy ez viszont ezt az egészet nagyon magas szintre emelte, itt most ebben a konfliktusban több százer hacker folyamatosan hackkelgeti a másik rendszerét, és ezek a hackkelések most már kifolytak abból a konfliktusból, kifolytak abból a vödörből. Most már olyanokat látunk, hogy vízrendszereket állítanak meg egyik és másik oldalon, vagy vízellátó rendszereket, bankokat fosztanak ki, anyagilag is, meg adatilag is. Azt látjuk, hogy áramellátó rendszereket, nukleáris létesítményeket törnek föl, tehát egyre riasztóbb szintre ér ez a dolog, ráadásul úgy, hogy e fölött az a fajta kontroll, amit oda képzeltünk mindig, hogy van-e fölött, valaki biztos tudja, hogy mit csinálnak ezek az emberek ott az adatban, ez sincs meg. Tehát most gyakorlatilag egy ilyen nagyon erős, kontrollálatlan környezetben vagyunk, és egyre jobban közelebb jön az emberekhez ez a probléma. Tehát, hogyha lehet, hogy most még csak azt érzik, hogy lesz gáz, vagy nem lesz gáz, de ezt még egy ellátási kérdésnek érzik, mi pedig már látjuk, hogy ez lehet egy kiberbiztonsági kérdés is. Mert lehet, hogy a csőben van gáz, vagy van áram a nem tudom miben, a vezetékben. De hogyha azt egy hacker le akarja kapcsolni, akkor lehet, hogy le tudja kapcsolni. Ahogy látjuk ezt Oroszországban, meg Ukrajnában, meg egyre több államban, ezt meg tudják csinálni. Tehát egyre közelebb ér ez a dolog, és amint az emberek ezt fogják érezni, hogy itt ez tényleg gond, onnantól kezdve sokkal nagyobb figyelmet kap. És valószínűleg ezt érzik egyre többen, érzik a tudósítók, érzik a szerkesztők, érzik azok az emberek, akik közelében vannak ennek a problémának, és talán ezért emelkedik ennek a témának az ázsiója, az érdeklődés iránta talán.
Igen, igen, és nagyon-nagyon érdekes, hogy mennyire, amire az elején mondtál, hogy az átlag felhasználó a saját adatát, hogy is mondjam, értéktelennek tartja, de akkor, amikor már 1000, vagy 10000, vagy 100000, vagy milliónyi felhasználóról tudunk adatokat, és azt elemezzük, és akkor abból kijön az, hogy milyen viselkedési szokásai vannak mondjuk a magyaroknak, mondjuk a németeknek, mondjuk más, bármilyen, akár nem is nemzeti, de bármilyen más alapon szerveződő közösségeknek, akkor abból könnyű utána fegyvert csinálni, vagy nem is tudom, nem is feltétlenül kell így fogalmazni, de ellenük fordítani azt a tudást. Tehát ez összességében nagy skálán tényleg jelentékenyebb lehet, mint annál legalábbis, hogy most felkapcsolják a lámpámat, vagy nem. Vagy hogy tudják, hogy én mikor kapcsolom fel, vagy mikor nem.
Hát két irány is látható itt. Az egyik, amit mondasz, ez a nagy mennyiségű adat. Most látszik is ebben az orosz-ukrán háborúban, konfliktusban, hogy amikor lenyúlt az Anonymous-hoz jelenleg tartozó lengyel csapat, a SCAD 303, egy csomó orosz embernek az adatát, meg hozzáfért mondjuk ilyen büntetés végrehajtás és egyéb rendszerekhez, és ezen keresztül tud információt beküldeni mondjuk az egyébként lezárt Oroszországba, akkor csináltak egy olyan rendszert, ami a mai napig is működik, amin keresztül random embernek tudnak üzenetet küldeni Oroszországba kívülről akárki, uh-huh, egy publikus weboldalon keresztül, vagy föl tudja őket hívni, szintén véletlenszerűen, vagy tud neki e-mailt írni, ugyanúgy véletlenszerűen, és most tartunk ott, hogy ebből 50 millió készült már. Tehát, hogy 50 millió embert elértek mindenféle üzenetekkel random emberek véletlenszerűen. Tehát látszik, hogy tömegében is megy a dolog, és van egy másik trend, ami nagyon látszik, és ez az okos otthon részt, ez különösen fogja érinteni, hogy most már a támadók, azok képesek pont a mesterséges intelligencia és minden egyéb rendszer segítségével leszűkíteni ezt egyénekre. Tehát akár azt is meg tudják mondani, hogyha ismerik a te szokásaidat, tudják azt, hogy te mit csinálsz, mert például van egy sérülékeny eszközöd, akkor egy olyan dologgal tudnak megkeresni, amire kattintani fogsz. Mert úgy érzed, hogy az illető tudja rólad, vagy ez a cég, vagy ez a valami tudja rólad, hogy mondjuk te ezt meg ezt csinálod. Tehát bizalmat tudsz ébreszteni valakiben, el tudod érni, hogy fölinstaláljon valamit az okostelefonjára, megnyomjon egy gombot, válaszoljon valamire, ilyesmi, mert rendelkezel róla személyre szabott információ. És például az okos otthon részek, azok pont ezért ilyen bonyolultak, mert tele vagy olyan eszközökkel, amiket pont arra készítesz föl, hogy a saját szokásaidat megismerje, hogy minél jobban támogassa a kényelmes dolgokat. Ugye az ilyen okos otthon rendszereknek az első ilyen hát szinte eufórikus élménye, amikor az ember ágyból kapcsolja le az összes lámpát egyszerre. Ugye azt hiszem, hogy ez egy ilyen katartikus élmény. Így van, katartikus élmény. Már-már orgazmussal vetekszik.
Igen, előtte oda nézel a párodra, és így, na most, így, nézd, most így megnyomom, hogy minden szuper lesz.
Így, pontosan. Tehát,
lemegy a redőny, lekapcsol minden.
Pontosan, de még ha csak a lámpa megy le, az egy hatalmas dolog. Tehát, jó, tudom.
Ez egyébként igen, ezért csináljuk. Tehát egyébként a legtöbb ember ez az a dolog, ami miatt ebbe belekezd.
Pontosan. És itt van egy nagyon érdekes dolog, és nekem is ez egy óriási dilemmát jelent. Tehát, hogy én, mint aki ennek a területének próbálok a jövővel foglalkozni, egy kiberbiztonság, ugyanakkor próbálom nézni azt, hogy milyen eszközökkel dolgozunk, egyben meg rettegek tőlük. Tehát az az érzés, hogy nekem is van például otthon ilyen okos otthon rendszer, de van mellé digitális asszisztens is. Majdnem minden szobába elhelyeztem egy Amazon kütyüt. Direkt nem mondom ki a nevét, hogy ne kelljen mindenkinek odaugrania, hogy cancelelje a parancsot, de meg hogy nektek ne kelljen kisípolni az adásból, vagy lemutolni. Szóval...
Minden sárga feketéktől jött az a lényeg.
Igen, tehát hogy van egy ilyen kütyüm, és például egy ilyen rémes állapot az, hogy állandóan azon küzdök, hogy hogyan tudom őket minél biztonságosabbá tenni. És hát ennek ugye nagyon sok szintje van, és ez már eleve egy ilyen, egy olyan dolog, aminél érzem, hogyha nekem sok tíz évnyi biztonsági tapasztalat a hátam mögött is nehézséget okoz, hogy mit hol állítsak be, meg hogyan védjem meg, akkor az átlagembernek tuti, hogy szinte lehetetlen. Tehát egy tuti, hogy ebben segítségre Persze. szorul.
Hát sőt, igazániból pont ennek a cégnek a termékei jellemzően úgy vannak felépítve, hogy minél több adatot juttasson el, ergo minél több adatot is gyűjtsön. Tehát, hogyha az a dolog működik ebben a csodálatosan felépített egyébként gépezetben, hogy én berakom a mikróba, az Amazon kompatibilis mikrómba a popcornomat, és négyszer ez megtörtént, és én ötöt rendeltem az Amazonról popcornt, akkor meg fogja kérdezni, hogy most már fogyóba van, hozzunk új adagot. És hogyha ezt a dolgot ilyen fantasztikusan ki tudják csiszolni, hogy tulajdonképpen mi kényelmünket szolgálja, közben természetesen profitért, de hát az életünk meg a világ már csak így működik, akkor ezt ugyanúgy lehet tulajdonképpen ezt a szokásunkat, ahogy itt tökéletesen felépül és végigkövethetjük, és a végén cseng a kassa, és megvan az a válasz, hogy miért kerülnek csak ennyibe ezek a csodakészülékek, meg a mögötte üzemeltetett szerverfarm, MOK, HADA, akkor ezt ugyanúgy lehet tulajdonképpen tényleg más, ugyanúgy megfigyelésre használni, és más előnyöket kovácsolni belőle, ami lehet, hogy egyén szinten mondjuk még nem fáj, de mondjuk társadalmi szinten valahol fájni fog, hogyha ebből.
Lehet. Igen, ez a kényelem versus biztonság, ez mindig egy óriási probléma volt. Szerintem erre egyébként a mesterséges intelligencia fog majd megoldást adni, tehát hogy lehet valami kényelmes és biztonságos egyszerre. Ma még viszont ezek a kütyük ezzel nem rendelkeznek, ma még maximum abban, hogy hangot feldolgoznak, vagy esetleg szokásokat elemeznek, az megvan, de sok minden más még nincsen meg, de majd meg lesz. Viszont hogyha mondjuk elkezdjük felépíteni azt, hogy egy otthonban ma mennyi kütyű van, minimum 10, de inkább 20, ami már eleve internetet akar, vagy igényel, és akkor még nem is biztos, hogy okos otthonról beszélünk, egyszerűen csak néhány okos eszközről. Ilyen okos telefon, laptop, tévé, nem tudom micsoda.
Egy robotporszívó, vagy nem egy tudom. Tehát ez még mindig nem okos otthon, igen, de mégis egy rakás
pontosan. Kütyű. Igen. Néhány ilyen enabled kütyű, vagy ilyen internet enabled kütyű, és akkor emellé jönnek még a további eszközeink, és én azzal küzdöttem, és a mai napig is ezzel küzdök, hogyha jobban belegondolsz, van egy otthonod, és azt elkezdett fölépíteni, mondjuk most menjünk alulról, mert ideig fölülről mentünk, hogy ilyen adattest, meg normák, meg AI, meg ilyesmi, de mondjuk menjünk alulról. Ott van ez a csomó kütyű, eleve a kérdés, hogy fogod bekapcsolni őket a rendszerbe, hogy fognak ezek beszélni az internettel. És én emlékszem, amikor 20 évvel ezelőtt vettem egy lakást, azt mondtam, hogy wifi, mindenhol wifi lesz. Én nem fog többet kábelezni, ennek vége van. Na hát ez egy hétig tartott. Utána kiderült, hogy azért ez nem fog így menni. Pláne 20 évvel ezelőtt. Tehát nem lesz ez így. Nem lesz wifi, nem, szar a sávszélesség, nem csatlakozik, nem lesz jó, stb. Úgyhogy elindult a kábelezés. És akkor nyilván a következő kérdés, hogy mit hova húzzak, mit hova kössek ki, akkor kábelerdőt, úgy ismerjük ugye, hogy ezek gyakorlatilag bedugsz egy kábelt, én nem tudom, hogy ez hogy van, ez ilyen Houdini dolog lehet, tehát bedugsz valahogy egy kábelt, és az azonnal összetekeredik az összessel. Nem? Abban a percben, hogy bedugtad, tehát ha kihúzod, már össze van.
Szerintem azért, mert összetekerve árulják ezeket a kábeleket.
Nem tudom. Fogalmam nincs. De lehet, hogy ez a természetes dolog, hogy egyszerűen vonzódnak egy ilyen entrópia dolog irányában, nem? Hogy bedugod, és már kihúzod, és már azonnal ki kell hámozni a többi közül. Tehát, hogy eleve ez van, de mondjuk, ha még ez túl is éli az ember, a következő kérdés az, hogy jó, akkor hogyan húzom ezeket be valami központi rendszerbe? Tehát, hogy valahogy mégis találkozzanak valahol, hogy majd kimenjenek az internetre. És ha ezt így jobban megnézem, otthon már majdnem mindenkinek egy kis vállalata van.
Igen.
Egy csomó kis kütyű, switchek, így van.
Wi-Fi access point, pointok.
Pontosan, mert hogy azért a kisebb-nagyobb lakásokba ide kell hozni, oda azért a teraszon is jó lenne, ha lenne, meg a nem tudom, a hátul is, vagy ha valakinek kertes háza van, akkor tuti nem ússza meg valamilyen wifi extender, vagy nem tudom mi nélkül, mert hát az mégse normális, hogy a fűnyíró megy a kert végébe, a wifi meg nem. Tehát, hogy tuti, hogy kell. Na és akkor ezt az ember így elkezdi összeépíteni, és akkor utána jön a következő kérdés, hogy jó, de mondjuk kívülről hogyan érjem el én ezeket a kütyüket? Mert hogy valamit el kéne érni, ha mégiscsak távolról is. Ugye onnan, ahonnan a hacker is szokta. Tehát, hogy valahonnan nekünk is el kell érni. És itt fölmerül egy csomó kérdés. Hát ugye rommá törték itt a nasokat, meg mindenféle egyéb eszközöket itt még pár évvel ezelőtt, és még most is nagyon jellemző az, hogy amellett, hogy zombi hálózatokat csinálnak a legtöbb routerünkből, de majd biztos később beszélni fogunk, emellett, hogy az okos kütyüket is fenyeget ilyen veszély, hogy távolról szépen el lehet majd ezeket érni. Tehát akkor az emberbe fölmerül a kérdés, hogy jó van, na akkor valamit kéne itt csinálni, mondjuk a hálózatot daraboljam föl valamire. Mondjuk, hogy legyen ilyen része, meg legyen olyan része.
Vélanozás, és már is lehet belemenni az ilyenek, hogy akkor vélanozunk egy kicsit, IoT kütyüknek vélan, a rendes hát telefonainknak az... kütyű, egyébként a vendégektől nagyon tartsunk, nekik külön hálózat kell, igen, megint egy újabb vélan. Egyébként ilyenkor kezd összeomlani a legtöbb wifi hálózat, tehát amikor az SSID-ig száma nő, akkor a teljesítményük azok drasztikusan ezzel egy időben csökken, de még oké, rakhatunk be Enterprise AP-kat, tehát ilyen Unify vagy bármi más komolyabb AP-kat rakhatunk be, azok jobban elbírnak ezzel. De igazából ott lesz egy olyan hálózat, ami 20 évvel ezelőtt cégeknél volt.
Igen.
Tehát ott van a switchünk, itt már PoE switchekről beszélünk, mert az AP-ink, meg egyébként akkor már a kamerákat is kábelre rakom, és akkor az is PoE switchet igényel. Tehát tényleg ott tartunk, hogy van routerünk, routingunk, switchingünk, és van még ugye wifi lefedő hálózatunk is. Közötte meg ugye jellemzően kábelek vagy vezeték nélkül történik esetleg részben vagy egészben. De azért ez már egy olyan dolog, ami megint egy tökéletes célpont.
Így van. Egy vállalatnál ez, amit most mondunk, ez már ezek a szintek, plusz még egy szegmentációs projekt, ami egy középvállalatnál is sok millió forintba kerül, hogy ezt végig gondolja az ember, hogy melyik eszköz, mivel kommunikál, mi honnan, hova megy, mi mivel beszélhet, stb. Plusz itt már beírunk abba a kategóriába is, hogy ugye azért azt tudjuk, hogy itt már mondjuk az átlag vásárlót rég elvesztettük. Tehát ugye ennek a felsorolásnak a felénél ezt nem kiéged benne az összes biztosíték, nem? Tehát az, hogy a VLAN, meg switching, meg Wi-Fi, meg PoE, meg nem érnek az egész.
Ő annyit akar, hogy Wi-Fi legyen a telefonján a WC legel dugottabb sarkában is. Azon kívül...
Meg menjen a kamera, meg a PlayStation.
Hogyha becsöngetnek hozzá, és ő nincs otthon, akkor a munkahelyéről tudjon beszélni a postással.
Pontosan.
És ehhez már mindenféle dolgot meg kell csinálni.
Így van. Ez minden meg kell csinálni, és a szegmentációs projektnek ráadásul van egy olyan rákfenéje is, hogy elkezdi az ember szegmentálni a hálózatot, majd idő után rájön, hogy tulajdonképpen szinte összenyitotta az egészet. Mert ahhoz, hogy az egyik eszköz beszéljen a másikkal, meg kiderül, hogy a PlayStationnek kéne beszélgetni egy ilyen félig ismert protokollon, nem tudom mi a telefonoddal. Ja, hogy amikor az Apple elkezdi nézegetni a nem tudom mi a levelező szervereket, meg a konfigot, akkor végig lármáz az egész hálózatot. Ja, hogy akkor ott ki kéne nyitni millió portot. Ja, hogy akkor protokoll alapon. És akkor egyszer csak beérkezünk abba a világba, ja, bocsánat, még tűzzük mellé a sávszélességet, mert ez egy másik szórakoztató elem, hogy pláne Magyarországon, hogy viszonylag kezdtünk el sávszélességet építeni, ezért nálunk olcsón nagy sávszélességet lehet kapni. Ugye, ha Angliában lennénk, nem lenne ekkora probléma.
Főleg Amerikában nem.
Meg Amerikában sem lenne. Pláne. Igen, ott összefütyülnénk egy 562-es modemmel, és akkor ott talán lenne valami, de itt meg az van, hogy kapják az emberek a gigákat. Na most, hogyha megnéz az ember egy eszközt, ami mindezt tudja, amit elmondtunk, és még ráadásul van rajta valami gigásport is, meg ilyesmi, akkor kezdünk elérni ebbe a több százezer forintos kategóriába, vagy akár félmilliósba is, gond nélkül megjelenhet egy ilyen. Na most, az ember az elgondolkodik, hogy tulajdonképpen tényleg az, hogy beszéljen a mikrohullámú sütőm, meg a okos kávéfőzőm, hogy kész van a kávéhez, tényleg ezt mind be kell fektetni? Ja, és akkor utána még fenn is kéne tartani, ugye ezt a rendszert. Frissíteni kellene? Ugye a frissítés nevű dolog az nem ismert egy ilyen rendszeren, nem nagyon szokták csinálni, sajnos sokan, pláne nem a routeren. Az ugye ott van fönn, ott szépen porosodik, villognak rajta, tudod, a poron átvilágít a LED.
El van dugva valami szekrénybe esetleg, pláne. Így van. Még nem is látjuk, nem fog eszünkbe jutni.
Több generációnyi pók éli az életét ott a környéken.
Kis pókcsaládok nőttek
föl. Tehát ők, nekik ez a világ, tudod, ott karácsonykor körbeülik a ledet, meg ilyesmi. Tehát, hogy biztos, tehát, hogy gyakorlatilag ez zajlik, de mi meg nem, mi az egészre nem tudunk semmit. Szóval szerintem még ez is benne van. És ez nekünk, akik a kiberbiztonsággal vagy IT-val foglalkoznak, is macera. Tehát csak mondjak neked egy példát, a VPN. Mert ugye arról még eddig nem esett szó, hogy ugye mindezt ráadásul jó lenne valami titkosított hálózatba becsomagolni, hogy azért ne lássa már mindenki, hogy mégis mit csinálnak az égőim, meg ugye mit nézegetek az interneten. Persze nem pornót, tudjuk.
Nem, az senki.
Az senki. Csak 95% vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy mindenki más. Tehát a másik 95% csinálja. Na szóval, hogy kell egy ilyen VPN, ha másért nem azért, hogy nézhessen már a nem tudom milyen filmet, meg a nem tudom mihez hozzáférhessek, mert ugye a világban meg elintézték nekünk a gazdaság, meg a jogászok, meg a nem tudom mi, hogy én nem nézhetem meg ugyanazt a filmet, amit a szomszéd országban megnézhetnek. Tehát, hogy én mindenfélt akarok nézni, és mondjuk ha VPN-t akarok csinálni, már is fölmerül a probléma, hogy honnan csinálom én ezt a VPN-t. Mondjuk az eszközömről csinálom, a routerről csinálom, valami szerverről csinálom. Akkor azt hogy fogom csinálni? De mit kell fölrakni? Valami nem lehet fölrakni VPN-t. Ott van egy ilyen konzolgép, arra nem tudod fölrakni. Akkor a hálózatba megoldod, hogy majd ha onnan jön egy kérés, akkor bebújtatod egy VPN csatornába, akkor az eszköznek képesnek kell lenni erre is, meg arra is, hogy nem tudom hány VPN nyisson meg, és akkor megint jön egy ilyen őrület, ami megint egy ilyen céges probléma. Tehát végig olyan dolgokról beszélünk, ami egy átlag szervezetnél a rendszergazdáknak, meg a biztonsági szakembereknek a napi feladata.
Akik tanultak ezért éveket,
így van.
Elhelyezkedtek, és ezt csinálják, igen.
Így van, de én mindig az otthonomról beszélek, tehát nem valami nagy vállalatról, hanem az otthonomról, amihez valószínűleg nem is biztos, hogy értek. Tehát, hogyha én nem vagyok kiberbiztonsági vagy IT szakember, akkor nem értek hozzá, és még rosszabb a helyzet, ha IT-s vagyok, akkor meg tuti, hogy nem érek rá. Tehát meg a másik, hogy lehet, hogy értem, hogy mit kell csinálni, de szerintem, hogyha megnéznénk a legtöbb IT-snak otthon a lakását, akkor ugyanúgy a pók lakik ott a LED mellett, mert nincsen energiája arra, hogy persze.
A Schuster cipője. Ez már párszor felmerült az adás folyamán.
Persze, föltelepíti, egyszer büszkén elmeséli mindenkinek, hogy rútolta meg a rúterét, vagy a nem tudom micsodáját, és föltette rá a legfrissebb nem tudom mit, és az úgy is marad.
Utána. Mert egyébként persze ezt csinálja 8 órában.
Igen. Szóval gyakorlatilag, és akkor ezt mind végignézed, akkor tök jogos a kérdés, hogy ezt az egész masszív dolgot, ezt vajon mi oldhatja meg? Ja, bocsánat, még nem értünk végére a problémáknak, közben eszembe jutott két másik óriási gond. Az egyik, hogy ez csak a hálózatnak a szervezése. Ami egy további gond, hogy milyen eszközeid vannak. Ugye az adott eszközök, azok időnként egy sikítófrászt hozza rám, hogy nem elég, hogy én megveszem mondjuk a nem tudom melyik legnagyobb kínai gyártónak a kütyüjét.
Mondhatunk márkákat, csak előre mondom, bármilyen márka, bármilyen gyártó, bármilyen cég.
Nem akarok mindenkit halálra sérteni, most éppen rossz dolgot akarok mondani. Na mindegy, szóval, hogy megveszem az aktuális kütyüt, amit persze ő is akkor vett meg pár hónappal ezelőtt egy másik szervezettől, így felrakom, és akkor egyszer csak azt látom, hogy másnak a kamera képét nézem. Meg azt látom, hogy a felhőben, teljesen érthetetlen módon kell azonosítani magam, nem tudok bekapcsolni több faktorú azonosítást, ad nekem valami user nevet, nem értem, hogy amikor megosztok valamit egy másik emberre, akkor mit csinálok, tök bizonytalan vagyok, belépek valamibe, hogy akkor most hova léptem én be, hogy most ez itt van, vagy ott
igen,
van.
Igen, mert ez tulajdonképpen, itt arról beszélünk, hogy egy kis ökoszisztémát beemeltünk az otthonba. Mert itt ez egy komplett A-tól Z-ig leprogramozott, kitalált szolgáltatás, amihez hardveren keresztül jön be a kis otthonunkba, és ez egy funkció. Igen. És amúgy van még másik 6 funkció, pontosan. Ami miatt ugyanúgy behozunk másik 6 ökoszisztémát lényegében. Aztán jó esetben ezeket mondjuk össze tudjuk szervezni egy okos otthon alá, de akkor lényegében már hány felé vagyunk kiszolgáltatva.
Hát így van, és ráadásul, amikor összeszervezed egy okos otthon alá, akkor egy picit olyasmit csinálsz, mint az iPhone a kontakt listákkal, hogy az ne érdekelje, hogy én ezt honnan szedem össze ezt a sok információt, az hidd el, hogy ha nem tudom, fel akarom hívni a valakit, akkor azt itt kell megnyomni a gombot, de hogyha mögé nézel, akkor az 8 helyről van összebénázva, és próbálnak neked így abban a pillanatban mutatni valami értelmes képet erről a dologról. És kicsit így érzem ezt, hogy az informatikai rendszerek, amik így közösítünk, az is kicsit ilyen, hogy attól, hogy én mondjuk egy gombnyomásra tudom irányítani a nem tudom milyen dashboardról a cuccomat, attól az még nincs rendben, csak kényelmes. Uh-huh. És ez a biztonság szempontjából szintén gond lesz, mert hogyha behozom ezeket, ahogy mondtad, ezeket a különböző kultúrákat, amik csak nem is értek, és sokszor egyszer rosszak is, tehát hogy nem, nincsenek is jól megírva, tehát látom rajta, hogy nem jó már, vagy inkább azt mondanám, hogy ha nagyon, tehát ha azzal az állati szép feltételezéssel élek, hogy amúgy minden tök jó, csak a GUI szar,
tehát, hogy ez egy ilyen... Pedig arra szoktak figyelni, igen, utoljára.
Biztos vagyok benne, hogy mindent szuperül megírtak, csak valahogy a felületre nem tudták kihozni, még akkor sem ad nekem biztonságérzetet. Tehát akkor is olyan érzésem van, hogy ez nem, az egész nem jó. Tehát, na és akkor, hogyha ezt így mindent összekombinálsz, akkor kapsz egy ilyen teljesen átláthatatlan káoszt, amit ráadásul valószínűleg ilyen 6-7-8 darabban még meg is sokszor osztál, mert a kamera, meg az ilyen okos kütyű, meg a wearable tech, meg a lámpa, meg akkor hoz még valaki valamit, kapsz ajándékba szülőktől karácsonyra egy okos, nem tudom mit, te a főzőt, és hát akkor...
Akkor abba az ökoszisztémába is belecsúsztunk.
Igen, akkor azt mégis bele kéne tenni, akkor van 6 különböző gyártód, akkor ezek egymást felvásárolgatják, meg ilyesmi, ráadásul egy csomó dolgot a felhőbe raknak föl, mert nekik úgy kényelmes, azt meg támadják folyamatosan a hackerek. Tehát tulajdonképpen magunkra rántunk ilyenkor egy olyan ökoszisztémát, amit rohadt nehezen tudunk megvédeni, de mégis kívánjuk. Tehát ez egy marha nehéz dolog.
Ilyen vagy te is. Tehát attól függetlenül ez az érdekes az egészben, hogy te pont magadat írod le, annak ellenére, hogy te egyébként meg szakmabéli vagy.
Mert nem tudok mit csinálni. Tehát nem tudok mit csinálni, mert engem is izgat, nyilván, tehát hogy mondjam...
Te is akarod azt, hogy
én is akarom.
Tudj csak beszélni a postással, amikor nem vagy otthon.
Pontosan, így van, illetve hát nem nagyon tudunk, ezt tudjuk, hogy a postást ugye nem látjuk, csak azokat a papírokat, hogy nem voltunk otthon. Ugye
ez a, igen, ez igaz,
ez tényleg. Ez egy ismert probléma.
Hát tehát, fantomokat alkalmaznak szerintem.
Igen, ez lehet, vagy most így eszembe jutott egy ilyen új termék, hogy egy olyan drónt kell csinálni, ami követi a postást. De tényleg, és akkor addig izélgeti.
Ebből egy reality show-t csinálni.
Igen, addig izélgeti, amíg nem adja oda a levelet, vagy nem hozza ki a cuccokat. Mondjuk egy kicsit furcsa, hogy egy drón akkor már elhozhatná a postáról, mondjuk, de mindegy, nem érdekes. Szóval, hogy igen, tök igazad van, tehát, hogy igen, de mondjuk én nekem annyi a kifogásom, hogy én tényleg kutatom ennek az eszközöknek a jövőjét, lehetőségeit, stb., és ezzel szoktatnom magamat
nyugtatni. Tehát te bele akarsz lépni abba a bizonyos kutya dologba, hogy tudd, hogy lehet azt.
Igen. Én magamra hívom a démont, tudod. Annak ellenére, hogy nem tudok vele mit csinálni, tehát hogy nyilvánvalóan baj lesz belőle. De én magamra hívom, persze vannak korlátaim nekem is. Tehát például én nagyon sok kütyűt azért nem fogadok be ebbe az ökoszisztémába, mert már eleve nem tartom jó ötletnek. Vagy hogyha van egy kütyű, például egy kamera, én például lakáson belülre nem rakok kamerákat. Uh-huh. Egyáltalán csak kiültereket nézni, vagy ilyesmi. Illetve például van olyan szabályom, hogy ha van is egy kamerám, ami mondjuk beltért mutat, akkor az egy olyan helyen legyen, például olyan helyen legyen, ahol ritkán járok, és ezt mondjuk tudja a betörő is. Tehát, hogy ne abból a kameraképből tudja meg, hogy én ritkán járok ott. Viszont, hogyha nekem szükségem van arra, hogy ott lássam, hogy történik valami, riasztás van, tűzült ki, mit tudom én, beszabadult egy denevér, és éppen ott a fajanszt ott nyírja ki, akkor lássam, hogy ott valami történik. Tehát, hogy ilyeneket érdemes szerintem csinálni. Csak ugye ez megint az a kategória, hogy van fölötte egy ökoszisztéma, mondjuk egy ilyen felhős ökoszisztéma, és azt is meg kell még értenem, hogy azok hogyan csatlakoznak ebbe a dologba bele. Tehát szerintem egy nagyon bonyolult területre érkezünk, ahol hát lehet, hogy meglepő dolgot fogok mondani, de lehet, hogy a szabályzás, meg az, hogy bizonyos protokollokat be kell tartani, és most nem csak műszakikra gondolok, hanem kifejezetten ilyen törvényi protokollokra, az lehet, hogy segít. Mert például a környezetvédelmi problémánál is az a címke a hűtőn, hogy ez most A vagy A+, vagy mekkora a zajszintje, meg ilyesmi, amit úgy ért az ember. Tehát odamész, hogy elolvasod, látod, hogy nagyon zöld, meg sok plusz, az jó. Tudod? Uh-huh. Tehát igen, ez egy kicsit igen, olyan, igen, mint igen. A rendőrakadémiában volt, amikor a rendőrakadémiának a Lazárt, azt hiszem talán így hívták a vezetőt. Na mindegy, szóval készült a beszédére, és akkor voltak neki ilyen kis beszédkártyák, tudod, amikre a leglényegesebb dolgokat fölírják a szónokok, csak neki nem ez volt rajta, hanem olyan alapmondatok, hogy a fejlődés jó, a hanyatlás rossz. Tudod? Tehát azért, hogy ilyen alapvető dolgokat ne szúrjon el, amikor így beszél. Tehát, hogy itt is valami ilyen nagyon alapvető, hogy odamész, hogy ránézel, és azt mondod, hogy ez egy A pluszos pendrive, ez egy A pluszos kamera, ez egy A pluszos NAS, akkor tudod, hogy az a cég, aki emögött van, az bizonyos dolgokat kénytelen megtenni, különben nagyon pórul fog járni.
Ez mondjuk tényleg? Tehát, hogy most folyamatában van ennek az egyszerűsítése. Pont most okos otthonos témaként aktuális, hogy az izzókat most forszolja az EU, hogy tegyük rá ezeket a matricákat. És emiatt ugye vannak ilyen termékcserék, semmiben nem változik a hardware, csak más a csomagolása. És ez pont ugyanerről szól, hogy leegyszerűsítse a választást, meg megértesse a felhasználóval, akinek nem kell ezt igazából értenie, hogy ez mennyire hatékony. Ez egy nagyon jó ötlet lenne, hogyha lenne ugyanilyen jelölés a biztonságra is az otthoni kütyük kapcsán.
Állítólag lesz, van már Magyarországon is olyan hatóság, ami kifejezetten a felügyeleti szerveknek a hatósága, és most pont azon dolgoznak, mert elméletileg az úgy volt, hogy már januártól jöhetnek ilyenek, de most pont azon dolgoznak, hogy legyen egységes, például Magyarországon, vagy akár az Európai Unióban egységes ilyen jellegű jelölések biztonságra.
De miért az EU-ban van már erre jelölés?
Nincsen, de most pont ezen dolgoznak, hogy legyenek ilyenek. Aha. Különböző irányelvek vannak, és ennek mentén haladunk mindenben, ahogy a mesterséges intelligenciának a különböző megregulázásában, vagy etikai dolgaiban, normáiban, úgy ebben is a kütyű biztonságban is haladnak előre az EU-s szinten is. És ennek szerintem jó vége lesz. Például már most van olyan szabály, hogy amikor leszállítanak egy ilyen kütyűt, akkor milyen típusú jelszót kell neki adni. Tehát ez a default jelszó, az arab értelmezés, amit beszélgettünk, hogy az valami egyszerűt az ember, mert hogy az ügyfél úgy szereti. Ez például most már valószínűleg meg fog változni, tehát hogyha valaki megkapja a kütyűt, sőt már meg is változott, ha megkapja a kütyűjét, akkor az alapértelmezett jelszó nem lehet admin.
Aha.
És ez valószínűleg segít, mert a legtöbb rendszerben még mai napig is így járkálnak ki be a hackerek. Egyébként pont most volt egy ilyen eset Dél-Afrikában, egy TransUnion nevezetű céget zsaruló vírussal föltört egy hackerbanda, 15 millió dollárt követeltek tőle, 54 millió felhasználónak a személyes adatairól beszélünk, tehát ez hihetetlen nagy méretű valami, és a hackerek azok a password nevezetű jelszóval vették át az irányítást az egyik rendszer fölött. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez a téma, amiről beszéltünk, tudod, ez az 1, 2, 3, 4, 5, 6, ez aktuális. Tehát igen, ezek ne lehessen ilyen default jelszavakat adni, és legyen kétfaktorú azonosítás, mondjuk a felhőrendszerekben kötelező legyen az, hogy még egy faktort bevonjál. Ha valaki lenyúlja a jelszavadat, megszerzi valahonnan, megtalálja valami adatbázisban, akkor az ne legyen elég. Úgyhogy szerintem ennek van jelentősége, ahogy például annak is, hogy mondjuk az EU például védi a piacát. Én örülnék neki előbb-utóbb, hogyha saját gyártású cuccaink lennének, pláne ebben a chip háborús időszakban. Tehát szerintem tök jó pofa lenne, hogyha mondjuk mi már ennyire komolyan vesszük az adatvédelmet, akkor legyen mondjuk egy német cég, aki legyártja nekem a kamerámat, és működteti a hálózati dolgot.
Nagyon érdekes, de én ugye építem a Access Point Kft-nek a termékkínálatát okos otthon szempontból is, és most már most már ki tudom jelenteni, hogy a gyártók, 13 vagy 14 gyártóról beszélünk most összességében, körülbelül a fele EU-s gyártás, meg EU-s cégek.
De ezek egyébként a cuccokat is EU-ban csinálják, vagy azért van ebben még egy kis kínai csavar? Hát,
itt egy jó példa, van az Inner, ami egy holland cég, és Kínában gyártat javarészt, de minden mást, szoftvert, egyebeket itt csinálnak, meg itt is futtatnak.
Az már egész jó. Persze van ez a chip paranoia, tudod, hogy rátették a titkos chipet, amivel mindent látnak.
Igen.
De hogyha még ezt elfelejtjük egy pillanatra, vagy nem tulajdonítunk neki ekkora jelentőséget, akkor ez már valami. Tehát ez egy komoly dolog.
Igen. De van zár, világítás, elektromos autótöltő legújabb. Jó pár gyártó, ezek. Én próbálok Európából válogatni a gyártókból. Ez mindig egyébként azt eredményez, hogy egy picit drágábbak a termékek, és valószínűleg ez ugyanaz fog vezetni, mint amit mondasz, hogy ha ezek az EU-s gyártók ezt be is akarják majd tartani, ami felé megy az EU, akkor valószínűleg drágábbak is fognak maradni, mert hát van egy olyan többletszolgáltatásuk, amit majd nem úgy kell kikotorni a leírások aljáról, hanem lesz egy ilyen egyszerű matrica, mint az izzókon meg a mosógépen.
Figyelj, a biztonság az biztos, hogy drágít a dolgokon, viszont az a tapasztalat, hogy ha 10%-ot drágítasz valamin, mondjuk, vagy 5-öt vagy 10-et, mert körülbelül ennyi elég lenne, hogyha mármint, hogy ennyi legyen egy projekt költségvetésének a biztonsági része, akkor megmenekülsz utólag egy 100%-os emeléstől, vagy egy 100%-os bajtól. Uh-huh. Tehát az, hogyha mondjuk lenyúlják a család összes adatát, vagy hogyha a gyereket valaki követi az iskolába, vagy hogyha a baba monitort meghekkelik, mert erre is rengeteg példa volt, és ott belehallgatnak dolgokba, vagy ne adja Isten, beszélnek a gyerekhez, ami totál horror, de ilyen is van. Tehát, hogyha ezeket mind kikerüli az ember azzal, hogy fizet 10%-kal többet, szerintem, ahogy nézem most a helyzetet ugye a gazdaságban, fogunk mi ennél még feleslegesen is sokkal többet fizetni. Nem, hogyha az security lenne, vagy biztonság lenne. Szerintem ezek reális dolgok, és ha jobban belegondolunk, hogy mennyi mindenre fizetünk ki biztonságot, az autókban, az árakban, a kabátban, mert az is az, nem? Hogy ne fázzunk meg, az is csak egy biztonságérzés. Ezek mind teljesen természetesnek vesszük, mert érzékeljük a fizikai jelenlétét. És az lenne a jó, ha az emberek ezt az egész absztrakt dolgot, hogy adat, meg az, hogy arra oda kell figyelni, egy picit jobban értenék, és létezne ez a digitális imórendszer, amit sokak szerint létezik, szerintem nem nagyon, mert mit tudom én, ha most azt mondom, hogy most törik fel az e-mail fiókját valakinek, a legtöbb emberben semmilyen hatást nem ér el. Tehát, hogy nem az van, hogy fölmegy benne az adrenalin, mint mondjuk, ha azt mondom neki, hogy nem tudom, éppen most rabolják ki a lakásodat, vagy épp egy ismeretlen férfi várja a gyerekedet az iskolában, az adrenalin
szint. Igen, mert az értéket nem tudják szerintem az emberek társítani az adathoz.
Így van. Így van. És ez nincsen meg, legalábbis ebben a generációban, a mi generációban sincsen meg. Lehet, hogy majd a következőkben meg lesz, amikor tudja, hogy a TikTok accountja a világ közepe, és hogyha azt valaki lenyúlja tőle, akkor ő neki véget ér az élete.
Már nem is létezik.
Így van, akkor gyakorlatilag már nincs. Tehát lehet, hogy ez elég lesz ahhoz, hogy ez megjön, de most nincsen meg ez a digitális immunrendszer, és ezért szerintem az embereket nem érdekli annyira ez a dolog, és hiába jövünk mi azzal, hogy elmondjuk, hogy most az orosz-ukrán háborúban mondjuk a különböző harci járműveket követő rendszert, ami tekinthető egy ilyen, hát okos otthonnak azért nem mondanám a harci jármű követőt, de IoT-nak szerintem lehet mondani, tehát dolgok internetének. Tehát azt, hogy mondjuk azt föltörik a hackerek, és tudják követni, hogy merre mennek a tankok, vagy ha azt mondjuk, hogy föltörnek, nem tudom, 200 000 routert Ukrajnában, és majd azon keresztül fognak szolgáltatásokat megállítani akár máshol Európában, vagy ha azt mondjuk, hogy feltörnek rendszereket hőmérőkön meg okos porcivókon keresztül, vállalatoknál, magánházakban meg ilyesmi, akkor mindenki megvonja a vállát, hogy ez engem nem érdekel. Tehát, hogy érdekes, jó pofa, de hogy ez nekem semmi közöm nincsen. Pedig abszolút van közünk, tehát pont az a lényeg, hogy akkor viszik el az adatunkat, akkor állítják meg a rendszereinket, akkor ezt az adattestet akkor szívják gyakorlatilag ilyen csontsoványra. És onnantól kezdve nem csak azért kell aggódnunk, hogy mire kattintunk, mert ugye ez szokott lenni a mánia, hogy jaj, rákattintok, és akkor GDPR elfogadta, nem fogadta, nem tudom micsoda, hanem közben meg a hátsó ajtón, mondjuk egy ilyen okos kütyünk keresztül, vagy valamint keresztül, amit nem jól védenek meg, kilapátolják az összes adatunkat. Az kéne, hogy érdekeljen minket, de nem érdekel. Tehát szerintem ebben talán, ha javul a helyzet, akkor a globális helyzet is jobb lesz. Nem tudom.
És azt mondod, hogy akkor egyrészt van egy ilyen törekvés, tehát hogy egy kicsit legyünk pozitívak az adás ezen felében. Ja.
Nem mondtad, hogy...
Nem, nincs semmilyen elvárás. Tehát, hogyha azt mondod, hogy itt ilyen teljesen sötét jövőben nézünk, és nem lesz ennek megfejtése, de hát láttam két csillámló dolgot, amit mondtál abban. Volt egyrészt az, hogy az EU is próbál valamiféle egyértelműséget tenni a termékek kapcsán, egyértelmű hatást elérni, hogy mégis melyiket válasszuk. Másrészt meg mondtad, hogy majd az AI fogja nekünk megoldani, hogy a mi otthonunkban legyen adatbiztonság. És ezt esetleg kifejthetnéd, hogy mi a jövő kutatásaid eredménye ebből a szempontból?
Szerintem a mesterséges intelligencia az nem csak az adott eszközökbe beépítve tud nekünk segíteni, hanem több szinten. Ugye beszéltünk erről az egész ilyen felhős rendszerekről. Tehát, hogy a felhőben tárolunk rengeteg információt, és itt zárójelben megjegyezném, hogy azt merném állítani, hogy ma egy átlag embernek az adata a felhőben egy kicsit nagyobb biztonságban van, mint például otthon a kis nasán, amiben ottan terelgeti. Persze tudom, hogy emiatt nagyon sokan haragszanak, vagy lehet, hogy te is, nem tudom.
Nem haragszom, nekem van nasom.
Szóval, hogy jó, de lehet, hogy te tudsz vele foglalkozni, de a legtöbb ember nem nagyon tud, és ezért én azt állítom, hogy ahogy egyre több dolgot migrálunk a felhőbe, úgy egyre jobban növeljük az esélyét annak, hogy ott jobban meg tudjuk védeni őket. Mert többet tudunk azzal foglalkozni, hogy ott mi történik, illetve olyan emberek tudják kezelésbe venni a mi adatunkat, remélhetőleg nem nyújják le, akik értenek hozzá, hogy kezd csinálni. Tehát az AI-nak a segítség, az szerintem a felhőben is nagyon sokat fog tenni, mert egyre több olyan eszköz van, aki észrevesz tendenciákat, hogy éppen most kezdik el lopni a valamit, valaki éppen most járkál valahova, ahova nem kellene. Ugye ez igaz például az infrastruktúrán, a telkó és egyéb adatok elemzésénél, például, hogyha a gyerek valami olyan szájtra megy, vagy olyan területre téved, ahova nem kellene, ha látjuk ezt az adatot, és valami a mintát észreveszi. Most nem konkrétan egy listára gondolok, amire benne van valami.com, ahova nem lehet menni, hanem inkább a mintára, a tendenciára, a viselkedésre, hogy valami megváltozik. Ez klasszikusan mesterséges intelligencia terület, hogy mintákat felismerjünk, és valami ilyesmi. Na ez például a felhős rendszerekben már egyre jobban csinálják, tehát ott már észreveszik ezeket. És én azt sejtem, vagy azt jóslom, hogy ezek egyre jobban fognak lejjebb csúszni, tehát minél egyre jobban közelebb fognak kerülni az átlagemberhez, és nekem az a elképzelésem, hogy hát nem tudom, hogy mikor, mert én már vártam mostanra, de még mindig nagyon messze vagyunk tőle. Előbb-utóbb az embernek a magánszféráját, illetve a magán, tehát mondjuk a családi, vagy a magántevékenységnek a mintázatait a saját mesterséges intelligenciája fogja figyelni. Tehát mindenkinek lesz egy olyan, mondjuk, hogy tetszik, digitális asszisztense, ami ezeket a kérdéseket tudja jobban kezelni, meg észre tud venni bizonyos különbségeket. Most erre vannak már kezdeményezések, egyre több olyan kütyű jelenik meg, amelyeket lehet ilyesmi célokra használni, de még nem értünk a végére annak a vitának, hogy most akkor lehet felhő, vagy nem lehet. Mert ugye ezek a nagy privacy támogatók, ezek gyakran azt mondják, hogy ezt felejtsd el, majd mindent helyben fogunk csinálni, mert amint kimegy az adatod valahova, akkor már véged van.
Ha már nem te vagy az ura.
Így van, ahogy mondod. De, hát vannak, de tehát ezek még ilyen iskolák, tudod, ilyen kung fu iskolák, hogy az egyik ebbe hisz, a másik az ilyen imádkozósáska, más egy tigris, meg nem tudom. Tehát egy kicsit még ez, de szerintem ez előbb-utóbb így konszolidálódik, tehát lesz valami általános megegyezés ebben, hogy hol van biztonságban az adat. Szerintem inkább a felhő lesz ez, pláne most ilyen chip hiányos időszakban, szerintem nem lehozzuk őket, hanem fölküldjük inkább, ami közös helyre, az ott olcsóbb lesz. De mindegy, szóval most nem gazdasági kérdést csinálva a dologból, szóval szerintem itt az AI az rengeteget fog segíteni, és nagyon sokat fognak segíteni a szolgáltatók. Ha megnézed, az elmúlt mondjuk 20 évben azért onnan nagyon messziről indultunk, tehát ez a tűzfal installáló, tudod, aki így fölinstalálja a tűzfal rendszereket. És mostanra elértünk odáig, hogy gyakorlatilag már digitális szolgáltatók, meg kiberbiztonsági szolgáltatók vesznek minket körül, akik még egyelőre a nagy cégeknek szolgáltatnak dolgokat, de előbb-utóbb szerintem ez a személyes szinten is meg fog jelenni. És úgy, ahogy van távfelügyeleted, és úgy, ahogy van, mit tudom én, ilyen meg olyan szolgáltatás, amit igénybe tudsz venni. Jó, most ilyen first world szintű dolgokat is említhetnék, hogy van a kutyasétáltató, meg aki elviszi a kutyát, meg befésüli, meg visszahozza, tudod? Tehát ilyen is van, de nyilván azoknak is, akik nem rendelkeznek ilyen szolgáltatásokkal, azoknak is egyre több cuccot szolgáltatásban állítanak elő. Gondoljunk csak a COVID alatt kialakult ilyen delivery dologra, ilyen szállítási, kiszállítási dolgokra. Hirtelen itt léptünk egyet a távoli jövőbe, és most már a legtöbb embernek eszébe se jut elmenni megvenni a kaját, hanem így rányom két gombra a telefonján, és már is ott van a kaja, ami még az is lehet, hogy olcsóbb úgy, hogyha kiszállítják, mint hogyha ő elmenne, sorba állna, várna, nem tudom.
Fenntartanak egy olyan helyiséget, ahol ez kiszolgálják őket, igen.
Így van, pontosan, meg ilyen dobozokba érkeznek a cuccok, és akkor ottan átveheted őket, meg hasonlók, amit teljesen elképzelhetetlen volt szerintem egy átlag magyarnak, akár még pár évvel ezelőtt is. Most meg teljesen természetes.
Adott neki egy boostot valami, ami jelen esetben a COVID volt. Tehát arra gondolsz, hogy lesz valami ilyen booster a jövőben, ami majd bele fog minket abba szorítani, hogy igenis az adatainkkal jobban kell foglalkozni, és hogy kellenek olyan otthonra, meg esetleg az internet szolgáltatási körébe olyan feature-szetek, amik mondjuk egy szolgáltató esetén nem csak arról szól, hogy hány megabit per hány forint, hanem hány megabit mekkora biztonságot ad vagy legalábbis vélt biztonságot tud adni egy internetszolgáltató, mert erre is voltak már viták, de legalábbis van valamiféle olyan hozzáadott érték az ő internetszolgáltatásában, ami a biztonságra utal, vagy utazik.
Így van, pontosan erre gondolok. Szerintem valahol ennek a feature-nek, ha úgy tetszik, ki kell alakulnia. De hogyha megkérdezed akár az amerikaiakat is, ugye ez kedvenc példám, hogy a Michael Hayden, aki a CIA-nek volt a vezetője meg az NSA-nek, az ugye azt mondta mindig, vagy hát legalábbis többször elhangzott a szájából, hogy ők nem fogják tudni az állampolgárt megvédeni a kibertérben. És most az USA-ról beszélünk. Tehát, hogy hiába hívják fel a 911-et, és ha megnézed, az állam az általában mindig sokkal-sokkal lassabb a kibertérben, mint minden más térben, ami már bejáratott. Lehet, hogy előbb-utóbb ez meg fog oldódni, de hozzám például, ebben ez a szakmán foglalkozok, naponta esnek be az emberek, és kérdeznek olyan dolgot, ami az ő kiberterükben történt atrocitás, és valamit kellene vele kezdeni. És ezekkel a dolgokkal, tehát ezt valakinek meg kell oldania. És egyelőre úgy néz ki legalábbis Nyugat-Európában, meg az USA-ban, hogy ezt a magánszféra szolgáltatói oldják meg, vagy infrastruktúra szolgáltatók, vagy valamilyen szolgáltatók. Persze ott ennek megvan a hagyománya, nyilván Kelet-Európában egy kicsit máshonnan jöttünk, itt erősebb állami szerep volt mindig, de most ezt nem akarom erre elvinni, de ezzel együtt szerintem tök életszerű az, amit mondasz, hogy igen, legyen egy szolgáltató, nem tudom, hogy milyen szolgáltató, de legyen egy szolgáltató, aki ezeket a dolgokat megoldja, rendbe teszi, ha gond van, elintézi, kicsit olyan, mint egy biztosító, kicsit olyan, mint egy legalábbis bizonyos aspektusból, kicsit olyan, mint egy infrastruktúra szolgáltató, de valahogy oldja meg. És szerintem, hogyha ezeket mind összekombináljuk, tehát van mondjuk egy automatika, ami odafigyel arra, hogy nekem mik a szokásaim, mikor mit csinálok, mit nem csinálok, a gyerek mit csináljon, van valami izgalmas dolog, azt jelzi nekem, például miért ne lehetne a hackereknek a megállítása olyan, mint a vírusírtás? Hogy ülök otthon, egyszer csak megjelenik az okostelefonomon egy ilyen, fölugrik egy ablak, és azt mondja, hogy most éppen érzékelek egy feltehetően hacker tevékenységet, mit csináljak? Érted? Piros, zöld?
Nem, egyébként ezt nem hiszem. Nem hinném, hogy ez működőképes lenne. Tehát szerintem pánikot okozna az emberekben, és vagy éppen észre se vennék, amikor szól.
Hát akkor nagyon egyszerű, hogy egyszer szól nekik, és megkérdezi, hogy a jövőben mit csináljak. És azt mondta, hogy old meg, és kész. És onnantól kezdve nem kell vele foglalkozni. Erről beszélek, tehát hogy szerintem, tehát az nyilván nem működik, hogy állandóan paráztatod az embereket mindennel. Persze, hát az autót sem dumál állandóan, hogy jaj, fékezni kellett, ezt leszabályoztam, ezt föltettem, ezt erről, jaj, tehát nem, nyilván nem így megy. Hanem végig, tehát nyugodtan vezetsz, az lehet, hogy ő az autót közben 50-szer pánikolta aznap.
Hát az enyém, az biztos.
Hát igen. De te közben teljesen nyugodt voltál, ez a lényeg, nem? Tehát, hogy szerintem ez lesz ennek a vége, és hogyha van egy mondjuk akár ilyen gépi tanuló vagy mesterséges intelligencia rendszer, ami egy csomó ilyen dolgot rendbe tesz, fölismeri a kutyát, a postást, a gyereket, fölismeri a hackert, megakadályozza ezt, létrehozza azt, biztonságba helyezi ezt, elpakolja az adatodat innen-oda, mint egy ilyen jó házvezetőnő, tudod, hogy hát rendetlenül hagytad az oknit, szépen összehajtogatja, berakja a helyébe.
Helyette dönt, hogy ezt most titkosítsuk, vagy ne.
Pont így, ahogy mondod, ahogy ez így van. Ne titkosítsuk, kinek mit mondjunk, stb. Esetleg még lehet, hogy egy kicsit tovább is menjen, ez ilyen szifi is, de akár még azt is el tudom kézzel, javasolgat dolgokat, vagy valakit mondjuk elér, és jelez neki valamit, mert tudja, hogy ebből később baj lesz, mert mindig baj szokott lenni belőle. Tehát, hogy ilyen dolgokat mondok egy ilyen nagyon egyszerű példát, tulajdonképpen fizikai biztonság, hogy a gyerekért mindig 4-kor szoktatok menni, de most azt látja az összes telefonnak a geolokációjából, hogy senki nincs a környéken se. Vagy látja azt, hogy fél óra múlva se tud senki ott lenni. És akkor jelez, hogy valami nem stimmel, senki nem megy a gyerekért. Még fejlettebb esetben szól a iskolának, hogy figyeljenek oda, mert valószínűleg nem érnek ide a szülők. Teljesen egyszerű dolog. Uh-huh. Na, és ugyanezeket a dolgokat a kibertérben is meg lehet valósítani, tehát van ez az egyik fele, ugyanezt megcsináljuk a vállalatoknál, tehát hogy a vállalatoknak, amikor odaadod az adatodat, akkor ugyanígy figyelje ezeket a mintákat, mit csinálnak vele, mit nem. Ez egyébként a GDPR-on is rengeteget fog segíteni, mert egy csomó helytelen adatkezelést rendbe fog tenni. Tehát itt is szerintem az AI az nagyon sokat fog segíteni. És erre ültetsz egy olyan szolgáltatót, aki ha baj van, akkor akár emberrel, akár eszközzel be tud avatkozni. Tehát kármentesít, segít, tanácsot ad. Tehát én nekem valami ilyen vízióm van így, ha már kérdezted a jövőt, hogy ebből szerintem ki lehet sakkozni valami használhatót. De most még nem tartunk itt, tehát most még a most még egy csomó rendszernek az önvédelem is gondot okoz, meg most még a mesterséges intelligencia még éppen azt találgatja, hogy ez olyan madár, elefánt, vagy autó, vagy ember, vagy...
Zebra,
zebra
autó, motor, kerékpár.
Igen. Itt tartunk, ilyen, van ez a YOLO, ugye, hogy ez a, vagy minek ismerjük fel, vagy ez egy nagy ember, vagy egy kiskutya, vagy tehát, hogy ilyesmi. Szóval, hogy még itt tartunk, szóval ez egy kicsit messzebb van, de én nem adom fel. Tehát én nagyon remélem, hogy ebből nem az lesz, mint a kábelekből, hogy még most is kábel van a lakásomban, pedig már mióta wifi-nek kéne lennie.
Hát figyelj, most a WPA 3 most éppen azt mondják, hogy biztonságos. Tehát a kettőről kiderült, hogy nem az. Végül is lehet wifi-n biztonságos adatátvitelt csinálni, mert ott a WPA 3 már a telefonunkba is. Eljutottunk odáig, mert amikor ugye ez a WPA 2 botrány volt, akkor ott mindenki nagyon fogta a fejét, hogy nincs kész a WPA 3, nincs olyan hardware Wi-Fi oldalon,
igen.
Wi-Fi AP oldalon, ami tudná, de egyébként a telefonok sincsenek rá felkészítve. Tök jó, hogy van, csak akkor igen. Mégse. Tehát akkor lényegében most igen. A WPA 2 miatt sebezhetőek vagyunk, ami egyébként nem annyira úgy van, de minden esetre végül is törhető. De ha már a termékekről szó esett, én nekem van pár példám, az egyik azt hiszem az F-Secure gondozásában volt egy ilyen koncepció, vagy van, ezt nem tudom, egy otthoni router, ami előfizetési díjjal rendelkezik, valami nem tudom, 1 euró, 2 euró, nem tudom, valami ilyesmi díja van havonta, és lényegében felhőn keresztül vizsgálja a mi adat, nem is tudom, az adat folyamainkat, és ha valami furcsát lát, akkor ő beavatkozik, vagy szól ugyanúgy, ahogy említetted. Nem terjedt el egyébként, egy viszonylag drága hardware-ről beszélünk, nem is tudom, hogy hány évvel ezelőtt láttam, hogy most jön, de nem, Magyarországon nem is jelent meg, azt hiszem Németországban még valamennyire mozgott, de ez így kicsit ilyen, és ugye ez egy jó dolog, mert ugye egy víruskereső biztonsági cég, minek nevezzük az F-Secure-t?
Na, azt kiberbiztonsági cég.
Kiberbiztonsági cég, tehát lényegében egy pont jó helyről jövő szolgáltató az, aki ezt megoldaná, de a termékén úgy látom, hogy nem talál célba. A másik, ami meg teljesen hardveres oldalról gondolkozik, az a Ubiquiti-nél például itt van ez az UDM, ami egy nagyon erős processzor tartalmazó, hálózati processzor tartalmazó eszköz, ami vizsgálja a folyamatokat, és a napokba pont belenéztem, mert ő nem szól ám, tehát ő neki nincsenek ilyen felugró ablak, hogy most mi legyen, meg hogy legyen, hanem utána tudok nézni, néha megnyitom a ilyen alert listát, és akkor pörgethetem ész nélkül lefele, hogy ő milyen attemptet, meg nem tudom mit akadályozott meg. Fogalmam sincs, hogy mit csinált. A hálózat otthon működik. Biztos jó, mert valamit csinált, de érted? Tehát most akkor ez most milyen szolgáltatás, igen. Vagy milyen termék?
Nekem is volt ilyen élményem, volt egy ehhez hasonló szolgáltatás, amit igénybe vettem, ami egyszer csak bejelzett nekem, ott a logokban láttam, hogy valamilyen malware a hálózatomról próbált kifele kommunikálni az internetre, de így megoldották. És mondom, hogy de mégis mi volt? És akkor nem kaptam több infót, nem tudtam leásni.
Volt
mondom,
nincs.
Igen, és akkor ennél már az is jobb, ha nem mondanak egy rohadt szót se. Tehát az, hogy itt belém állítják az ideget, hogy volt valami, megoldottuk. Jó, de itt megette a hűtőt. Nem érdekes, lényegtelen. A lényeg az, hogy megoldottuk. És az a falon az átégett lyuk, az micsoda? Lényegtelen, nem kell vele törődni. Lefestjük, és mindenre. Tehát egy kicsit ilyen Men in Black-es, tudod, igen. Az egész
majd megvillantjuk.
Így van, pontosan. Majd ilyen. Szóval, hogy valahogy ez így nem oké. Egyébként, amiket mondtál példák, azok jók, strukturális problémát érzek velük, tehát, hogy azt értem, hogy mondjuk egy biztonsági cég az jól ért ahhoz, hogy mit kell csinálni, viszont ez még kevés. Mert ahhoz, hogy ez az emberekhez el tud juttatni, ahhoz struktúra kell. Üzleti struktúra, infrastruktúra, egy gazdasági környezet, egy motiváció hasonló, és ami megvan mondjuk a nagyvállalatok egy részében, vagy a vállalatok egy részében, és ott egyébként ezek a B2B-szerű termékek tök jól működnek, amikor leérünk erre az átlag felhasználói szintre, itt nagyon mások a motivációk, nagyon máshogy mozognak. Tehát én azt várom, hogy ezek jó előhírnökei egyébként, annak, hogy ezt nagyobb szolgáltatók rendesen csinálják, és amikor majd úgy jön, mint ahogy sok minden más, amiről nem tudtad, hogy neked kell, de mégis most már van szolgáltatói megoldások, akkor ez segíthet, és azt se felejtsük el, hogy az infrastruktúra szolgáltatók azok nagyon jó helyzetben vannak, hogy elérjék ezeket a felhasználókat. Egyébként a akiknek még lehetne ehhez köze, azok a nagy ilyen technológiai óriások, mert ugye a felhőben ők ezt meg tudják valósítani, viszont nem tudnak mellé infrastruktúrát adni. Próbálkoztak vele, ugye tudok, ez a teleszórjuk wifivel az egész internet, az egész világot, meg nem tudom micsoda, de a mai napig nem, a mész az utcán, nem látsz ilyen Facebook routereket, meg nem tudom micsodákat, meg Amazon wifit, meg ilyesmit. Tehát ez igazából még egyelőre nincs. Úgyhogy szerintem ezt valószínűleg olyan eszközökkel, mint amit mondasz, de szolgáltatóknak kell valahogy
megoldani. De gondolj bele, hogy hogyha kicsit mélyebbre megyünk, akkor lehet, hogy pont az adatainkat, lehet, hogy pont a Facebooktól kéne távol tartani, nem? Vagy persze, olyan szolgáltatóktól, akik tulajdonképpen meg tudnák ugrani, hogy biztonságban legyünk, de valahogy tőlük kellene félteni az adatot. Tehát, hogy...
Hát, ez szerintem nem tudjuk feltörni ezt a tojást, mert nem lehet. Tehát itt azokat a technológiai előnyöket ki akarjuk élvezni, amit ezek a szolgáltatók adnak nekünk, viszont nem vagyunk hajlandóak számukra odaadni az adatot, mert mindenféle csúnyaságot csinálnak vele. Ez pont, amit most leírunk, az pont egy szenátusi, Facebookos szenátusi meghallgatásnak a forgatókönyve. Tehát ez a kedves Márk, örülünk, hogy eljött, gratulálunk a nem tudom hány milliárd dollár az, amit befizetett adóban, nagyon tiszteljük azért, amit csinált, de most dögöljön meg, mert ellopta nem tudom kinek az adatát, és nem tudom, és mit tudom, micsoda. De a végén azt, a végén elmegy. Tehát így mondják neki, hogy viszontlátásra, legközelebb ismét találkozunk, és ez megy már nem tudom, 10 éve, és ez így is marad. És ha megnézed, az összes ilyen bizottsági, szenátusi meghallgatás, bírság, nem tudom, minden így néz ki, mert egyszerűen ezek nélkül, a szolgáltatók nélkül nem érjük el a fejlődést. Úgyhogy egy dolgot lehet csinálni, meg kell nekik mondani, hogy mit akarunk és mit nem. Ez pedig valószínűleg szabályokkal, törvényekkel, elégedetlenséggel, botrányokkal, helyzetekkel lehet elérni.
Igen. És akkor még egy utolsó kérdés itt a végére, hogy ez is egy termék kapcsán fordult meg a fejemben. Volt egy termék, a HP-nak volt egy szoftvere, azt hiszem Network Insight, vagy valami ilyesmi volt a neve a terméknek, de az volt a lényeg, Active Insight volt a neve, és az volt a lényege, hogy a hálózatra, itt ez most ilyen korporét, de hát lényegében ezek a korporét hálózatok jutnak el az otthonokba manapság, tehát egy korporét hálózatba figyelte a felhasználókat, egyébként tűzfal is volt, meg autentikációs része is volt a dolognak, de az a lényeg, hogy olyan dolgokat figyelte a felhasználókat, és az alapján, hogy ők, mit tudom én, először bejelentkeztek otthonról a VPN-en, majd Kínából bejelentkeztek, akkor ugye itt kitalálta a rendszer, hogy hát túl nagy, ilyen sebességgel nem tudott utazni ez a felhasználó a világban, ergo...
Kivéve, ha valami kvantum technológia, de ezt ne keverjük ide.
Tehát, hogy... Tehát ebből adódóan én most akkor meggátolom a kínai behatolót, mert feltételezem, hogy ellopták a jóhiszemű useremnek az adatait. És egy csomó nagyon-nagyon jó ilyen viselkedés alapú dolog volt abban. Emlékszem, egy előadást kellett tartsak tanulóknak erről, mert éppen érdekes témát kerestek. Majd, amikor ezt megtartottam, és eltelt, nem tudom, 1/2 évbe, jött a GDPR, és betiltották az egész szoftvert. Tehát valahol itt is egy kicsit olyan fura az egész, hogy most akkor a GDPR, ami minket véd, az lehetetleníti el azt a fajta jóhiszeműnek nevezett megfigyelést, ami miatt lehetnénk esetleg biztonságban, vagy érezhetnénk magunkat biztonságban. Na most akkor erre mondja valamit.
Egyszer volt egy adatvédelmi biztosunk, aki nagyon jó példát mondott, nem a mostani, egy másik, nagyon jó példát mondott erre, hogy ha mondjuk te elmész a kedvenc boltodba interneten és rendelsz onnan valami zenét, vagy tudom én, előfizetsz valamire, vagy megveszed ezt az albumot, majd 2 nap múlva, 1 hét múlva kapsz egy e-mailt, vagy egy üzenetet, ilyen pop-up ablakot, hogy most megjelent egy ehhez hasonló, ez esetleg érdekel-e, annak tökre örülsz. De hogyha mondjuk egy ilyen sex shopba vásárolsz valamit, majd aztán kapsz egy ilyen pop-up izét, hogy tudjuk, hogy ön 24, nem tudom mennyi, meg 35x12, ezért ajánljuk önnek a valamit, azon meg a legtöbb ember föl van háborodva, hogy hát te hogy képzeli ezt, hogy beleavatkozik így az én magánéletembe, pedig pontosan ugyanról az algoritmusról van szó. Tehát itt szerintem, amit hiányolunk, az kb. Visszavezet, egy keretes szerkezet lesz, visszavezet a beszélgetésünk elejére, hogy itt egy csomó olyan norma rendszer van, és a GDPR az egyik ezek közül, ami egy törvényi norma rendszer, ami befolyásolja az életünket. És ez nem olyan egyszerű, hogy azért, mert az egyikben minden pipa, annak már a másikban is. Hanem ezek összeakadnak, ezek keresztbe mennek. És nem csak egy dologra kell megoldást adni, vagy nem csak egy irányból kell egy problémát megoldani, hanem több irányból. Tehát szerintem a döntéshozóknak, meg a tudósoknak, meg a technológusoknak ezt az szerintem ilyen interdisziplináris, tehát ilyen tudományok közötti problémát így együtt kellene kezelnie. Tehát nem azt kell csinálni, hogy hozunk egy törvényt, ami nagyon helyesen megakadályozza, hogy a te adatod szivárogjon. Viszont mellé nem tesz, vagy hogy ne tájékoztassanak jól, viszont mellé nem tesszük hozzá azt a társadalmi érdeket, nem támasztjuk meg megfelelő erkölcsi környezettel, megfelelő haszonérvekkel, stb., hogy közben meg mi az, amit a másik irányból megengedünk. Tehát ez egy tök nehéz ügy, de mivel jelenleg még ezeknek a tudományoknak a képviselői nem nagyon beszélgetnek egymással, az egyetlen hely, ahol tökéletesen működik ez, azok a kaszinók, ahol a pszichológusok és a mérnökök szerintem tökéletes egyensúlyban dolgoznak azon, hogy mindenkit megkopasszanak, tehát az tökéletesen működik. Vagy gyakran a hadászat, és van néhány ilyen, ahol ezek jól működik, de hogy itt még nem, és hogyha kérdezted, hogy erre mondjak valamit, szerintem ez nagyon sok ilyen földbeállás után be fog állni valamilyen egyensúlyba. Tehát rengeteg bírságot kiosztanak, egyébként most ez látszik is, már most Európában is itt úgy megszaladtak hirtelen a adatvédelmi hatóságok, repülnek a millió eurós valamik, bírságok.
És kivonulnak országokból bizonyos szolgáltatók,
bizony. És ez szerintem be fog állni egy egyensúlyra, de nem szabad túlfeszíteni szerintem a törvényi részét, mert hogy csak az adatvédelmi részét. Annak ellenére, hogy én biztonsággal foglalkozom, azt mondom, hogy ha mindent megtiltunk, akkor meg nem lesz fejlődés. Nem lesz öröm, nem lesz kényelem, semmi nem lesz. Akkor csak egy ilyen, ezt ezért nem szabad, azt meg azért nem szabad. Mondjuk egy ilyen nagyon kegyetlen auditornak az ilyen nedves álmai az valami ilyesmi lehet szerintem, hogy semmit nem szabad, és ezt ezért nem szabad, azt meg azért nem szabad, de a valóság az meg az, és ezt nagyon jól tudjuk, hogy a mérnökök is, meg az auditorok is, meg a hivatalok is, meg ilyesmi, hogyha normálisan viselkednek, meg ilyen értelmesen, akkor ezt akarják elérni, hogy legyen egy egyensúly. Viszont ennek az egyensúlynak az elérése az nem csak technológiai feladat, vagy nem csak jogi feladat. Tehát nem fogja megoldani egy kütyű, és nem fogja megoldani az adatvédelmi biztos, és nem fogja megoldani a parlament, és nem fogja megoldani a, nem tudom, a pszichológus, vagy a, nem tudom, a ilyen vagy olyan program. Sőt, a gyerekvédelmi program, a immunrendszer erősítő, digitális immunrendszer erősítő program sem fogja feltétlenül megoldani, mert attól, hogy felhívjuk a figyelmet bizonyos problémákra, még technológiailag is alá kell dolgoznunk, hogy észrevegyük, hogyha a gyerek véletlenül olyat csinál, amit hiába mondtunk neki, hogy ne csinálja, mégis csinálja. Szóval arra akarok csak kiukadni, hogy szerintem ez egy ilyen holisztikus probléma, és sok irányból kell egyszerre kezelni, viszont szerencsére vannak ilyen kezdeményezések, egyre több olyan beszélgetés van, ahol már látok megjelenni más tudományágakat, ahol mondjuk a pszichológus a mérnökkel beszélget, ahol a törvényhozó beszélget a mérnökkel, ahol a szabályzó beszélget a társadalomtudóssal. Szóval szerintem ez előbb-utóbb ki fog alakulni, csak még nem vagyunk ott.
Akkor egyfajta ilyen adatvad nyugatot élünk, ha jól értem.
Az biztosan, az tuti.
És ez biztosan változni fog, mert látjuk rá a jeleket. Viszont ettől függetlenül, ahogy te is éled az életed, és én is, a kütyüket vonzom, és behozom az életembe, és nem tudok nélkülük meglenni ma már, mert a 21. századiságnak valahogy ez a része, hogy nem csak okostelefonunk van, hanem egyébként azon keresztül, vagy akár anélkül is vezérlünk mindenféle dolgot az életünkben. Az autónk is felcsatlakozik az internetre, adatokat közöl az útról, hogy mi történt vele ott, és hogy legközelebb mit, hogyan máshogy csináljon, ha éppen rábízzuk a vezetést. Tehát ez egy végtelen és folyamatosan gyorsuló adat nyomás, ami ráhelyeződik az életünkre, meg a világra. Hát, egy érdekes dolog lesz, amiben belevágtad a fejszédet 20-valahány éve, már most is az.
Igen, így van, és szerintem ebben nyilván ez a horror rész is izgalmas, tehát, hogy hányféleképpen hackelnek meg egy rendszert, és ez ellen hogy tudunk védekezni. De összességében szerintem azért azt sose felejtsük el, hogy ezek a rendszerek az emberek miatt vannak. Tehát, hogy persze nem lennének, akkor tök biztonságos lenne minden, ugye ezt már megbeszéltük, de hogy ezek az emberek miatt vannak, és azt azért ne veszítsük szem elől szerintem. Tehát, hogy itt az ember legyen a központban. Még akkor is, hogyha a gépekkel megtámogatva ugye ez a transhumanista gondolat, majd messzebbre jutunk. Sokan elfelejtik, hogy már most messzebbre jutottunk, mert több ezer telefonszámot nem tudott megjegyezni, ugye? És mégis valahogy működik az élete, mert egy eszköz segíti. Tehát, hogy szerintem ez jó lesz ez, de valóban nem könnyű. Ja, most ezen el kell gondolkodnom nekem is, tehát hogy lehet, hogy szakmát váltok.
Nagyon jó helyen vagy. Nagyon jó helyen vagy. Biztos, hogy sok ilyen emberre szükség lesz, meg hát nem is tudom, igazániból talán valamilyen karmester leszel szerintem te ebben, mert hogyha te régóta foglalkozol ezzel, akkor te leszel az, akinél összpontosul sok-sok tapasztalat és sok éves szakmai, nem is tudom, fejlődés, ami miatt egy új felmerülő kérdésre többféle megvilágítást tudsz adni.
Lehet, nem tudom, de ez egy olyan zenekar, amiben 30 ezer zenész zenél egyszerre, és egyelőre még hát elég ilyen kakofónikus itt minden, de hát majd meglátjuk, hogy mi lesz, reméljük, hogy valami jó kis filharmonikus zene ki jön belőle, vagy ki amit szeret, majd amit az AI megmond neki, biztos. Olyan lesz.
De ettől függetlenül éljük az életünket, nem? Tehát ettől függetlenül vegyük meg a kínai gyártótól az akármit, hogyha éppen azt akarjuk.
Vegyük meg, csak annyi arra figyeljünk oda, szerintem ezekben a rendszerekben, hogy azért valami struktúrált félelmet, ahogy ezt szoktam mondani, azért az legyen rajtuk. Tehát nem össze-vissza kell rettegni, hanem struktúráltan félni. Ez olyan, mint ha valaki meg akar érteni, hogy működik, ezt szoktam példaként mondani, hogy az Aliens című film, ugye a bolygó neve halál című filmet nézze meg, abban nagyon jól lehet látni, vagy akár az Alient is, hogy abban a főszereplő Ripley az ugye egy teljesen lehetetlen csatában van benne, tehát nem nyerhet úgy, mint mi sem, ahogy megbeszéltük ebben az egész kiberbiztonsági sztoriban, de mégis képes arra, hogy struktúrálja azt, hogy mitől fél. És ezért tulajdonképpen megnyeri a játszmát, megmenekül, de csak azért, mert tudta, hogy mitől fél, és azt megfelelő, ha úgy tetszik, ez egy kicsit ilyen szakmaibb lesz, de hogy ilyen kockázattal arányos védelmet hajtott végre tulajdonképpen, mert felmérte, hogy mik a kockázata, és ezt kezelte. És azt tudjuk, és nem akarok itt naív lenni, hogy az nem életszerű, hogy ma egy családban, amikor valaki meghallgatja ezt a beszélgetést, azt mondja, hogy napjuk, holnaptól kezdve itt lesz...
Kibersecurity.
Kibersecurity lesz, és te leszel a biztonsági vezető. Van egy budgeted, ami nem tudom hány millió forint, ezt pedig fogjuk aztán, és akkor a board elé terjesztheted, hogy milyen megoldásokat szeretnél, a gyerekeket pedig beosztjuk éjszakára, tudod, 7x24-es szolgálatra, hogyha valami incidenst észlenek, szóval nyilván nem életszerű, tehát ilyen nem lesz. Tehát azt tudti, hogy valahogy ezt máshogy kell megoldani, és szerintem itt az automatizálás meg a szolgáltatók fognak segíteni, ezt máshogy ez nem fog menni, úgyhogy ezt mondom, hogy nem kell félni, meg kell venni a kütyüt, de ésszel kell őket használni, és még egy fontos dolog, hogy tudom, hogy okos otthon, és nagyon csábító, és mit tudom én, de ha valamire nincsen marha nagy szükség, vagy valami feature-re nincsen marha nagy szükség, akkor kapcsoljuk ki, vagy be se kapcsoljuk. Tehát, hogy mit tudom én, mondjuk az, hogy a mérlegen megmondja az internet szolgáltatómnak, hogy mit tudom én, hány kiló voltam, mit tudom én, egy héttel ezelőtt, arra nem biztos, hogy szükség van. Lehet, hogy az elég, ha ő eltárolja, időnként leszedem belőle. Vagy hogy a fogkefémnek nem kell beszélgetni az egész univerzummal. Tehát, hogy anélkül is nagyon jól meg tudja az ember mosni a fogát, maradjon az mondjuk a telefonom és a fogkefém között. Nem kell azt föltölteni még az internetre is.
Hát, köszönjük a végszót, és köszönjük az egész beszélgetést, és Zelnageri reméljük a legközelebbi adásunkban velünk lesz. Kereti Artúrt hallottátok.
Köszönöm szépen a meghívást.
Elő kell kerestem a jegyzetemet. A kibertitok jövő kutatót ebben a minőségében kérdeztük ki a jelenről és a jövőről. Én Kálmán Gergely voltam, az Okos Otthon Labor állandó egyik hostja. Ha bármilyen kérdésetek van, és azt Artúr felé címeznétek, akkor milyen címre kell nekik írni?
Legyen egy ilyen OSINT feladat, ez az Open Source Intelligence, ugye meg is tanuljunk valamit, tehát keressék ki. Tehát, hogy beírják be, hogy Keleti Artúr, TH rövidúval írom a nevem, és ha valaki ezek után nem találja meg az e-mail címem vagy a telefonszámom, akkor ne kérdezzen semmit.
Jó. Az egyszerűség kedvére, hogyha nekünk írnátok, mert szeretnétek üzletileg összekapcsolódni az Access Point Kft-vel, akkor a infokoc@accesspoint.hu-ra írjatok, vagy bármilyen más egyéb social media platformunkat is megtalálhatjátok. Ha pedig magánszemélyként vagy cégként szeretnétek otthonotokat bármit okosítani, akkor írjatok a sziakukacokosotthonlabor.hu-ra, vagy keresétek kapcsolódó social media platformjainkat. Sziasztok!
Hello, sziasztok!